szeretnék egy örömteli hírt bejelenteni. Tegnap 16:30-kor, igen, a feleségem egy csodálatos, dicsőséges vajudás után megszülte Schlingloff Zoe Sárát, aki 57 centiméteres mérettel, és 57, és 3,85 kilóval meglátta a szülőszoba neon világítását, azt hiszem. Úgyhogy ámulatos dolog, tényleg, és és van is néhány gondolatom erről, ami azt hiszem, hogy építő, és rólad szól, és Istenről. Rólad is Istenről. És néha nehéz megérteni téged, hogy mi vagy te, ki vagy te, mi az az arany, ami a te értékedet adja. Mert ugye, ahogy a Gyuri mondta, hogy összezavarodunk ezzel. Ugye, ha az élsportoló már nem nyer több olimpiát, akkor kidobjuk. És a kisgyereknek az adja az értékét, hogy ügyesen formálja a homoksüteményeket? Vagy, tehát hogy van ez? És azt hiszem, hogy az életünk annyira gazdag, amennyire megtanulunk nagyra értékelni. Ezt értitek? Az életünk csak annyira lehet gazdag, amennyire megtanulunk nagyra értékelni. A jól lakott ember kinyújtja a kezét a tálba, de már nem emeli a szájához, mert nem értékeli nagyra. Nem éhes. Neki a legfinomabb kaja csak hús. Csak egy rothadó kupac a tányéron. És a legnagyobb vagyon, a legnagyobb gazdagság, a legnagyobb áldás sem jelent semmit, ha nem tudod nagyra értékelni. És egy alázatos, megtört szív olyan körülmények között, amiket te nélkülözésnek hívnál, rengeteg mindenért lehet hálás, tud hálás lenni, és élhet egy olyan gazdag életet, amilyet mások irigyelnek. Úgyhogy az igazi gazdagság, az élet bősége nem a játékszerek számán, mennyiségén vagy minőségén múlik, hanem azon, hogy mennyire tanítottad meg a szívedet nagyra értékelni. És azt hiszem, hogy ez egy olyan titok, amit, hogyha megértenénk, akkor az életünk 180 fokos fordulatot venne. A céljaink, amiket kitűznénk magunk elé, minőségileg megváltoznának. Az erő, amivel élhetnénk, a szürke hétköznapjainkat megváltozna. Ha ezt az egyszerű dolgot értenénk, hogy a világ hazudik nekünk azzal, hogy rávesz, hogy fussunk valami után, amit aztán semminek értékelünk. Hogy fussunk valami után, amit, hogyha őszinte szívvel megnézünk, akkor nem tudunk elég nagyra értékelni ahhoz, hogy érdemes legyen érte és miatta élni. És azzal, hogy futunk sok, és én nem vagyok egy gúnyos ember, tudjátok, tehát én nem utálom a savanyú, a szőlő gondolkodásmódot, ahol tudod, a kis megkeseredett keresztény fújolja a pénzt, mert neki sose lesz. Nem. De az igazi lopás, az úgy néz ki, hogy adok neked egy értéket, ami valódi. Adok neked egy órát, egy igazi órát, ami gyönyörű, és rá van írva, hogy Rolex, de nem igazi, hanem egy hamisítvány. De elkérem érte a kocsidat. Ezt hívják igazi rablásnak. hogy adok egy értéket, aminek az értékét aránytalanul felnagyítom, egy hamis értéket tulajdonítok neki, és ráveszlek, hogy a hamis értékért add a javaid, az erődet, az idődet, az energiádat, és miközben ezt megteszed, a valódi értékről lemaradsz. Érted ezt? Ezt hívják igazi rablásnak. És amikor az ördög, a világ rávesz minket arra, hogy a por alapján éljük az életünket, legyen az bármi, az anyagi világ bármely része, bármely mindössze vízszintes irányultsággal bíró dolga, akkor valamilyen üveggyöngyel elveszi tőlünk az aranyat. Mint ahogy a drága gyarmatosítók, legalábbis a rosszabbik fele, mert a nagy részük evangélista volt, de volt egy része nyilván, amelyik csak a haszonért jött, aranyláz. Benszülöttnek üveggyöngyöt, aranyért. Ha? És mi is a benszülöttek vagyunk, és az ördög üveggyöngyöt ad nekünk az aranyért. És meg kell tanulnunk nagyra értékelni. És meg kell tanulnunk a megfelelő dolgokat nagyra értékelni. És a mindennapi hálaadás az a gyakorlat, ahol ezt megtanulom. Isten egyik parancsa az, hogy mindenkor mindenért hálát adjatok. Mindenkor mindenért. És a mindenkor azt hiszem az a része, amelyik segít nekünk kincseket találni az életben. A mindenért az egy másik kérdés, ugye? Az Isten ismeretéről szól, a megtörtségről és arról a hitről, hogy én tudom, hogy ő mindent a javamra formál. De a mindenkor, mindenkor hálát adjatok, az arról szól, hogy Isten nem akarja, hogy egy hiány gazdaságban éljek. Isten nem akarja, ahogy Pásztor Scheller tanította a konferencián, hogy egy deficit gondolkodással éljek. Mim nincs. Mi az, ami után még szaladnom kell? Mi az, ami nekem még válnom kell? Mert nem vagyok elég értékes, mert nem tartok ott, ahol tartanom, mert nincs, és a nem, üres, nincs, nem lehet a gondolkodásom középpontja. Miközben ő azt mondja, hogy csak azzal, hogy az én gyermekem vagy, hogy én teremtettelek, hogy én tettem köréd egy teremtést, körül vagy véve csodákkal, amelyekért reggeltől estig hálát adhatsz, hogy süt rád a nap, hogy esik rád az eső, hogy van mit enned, hogy nem mezítelenül kellett ma reggel eljönnöd, hanem van rajtad kabát, pulóver, cipő, öregem, cipőben jöttél ma, ezt érted? Vedd le a cipődet, és menjél haza mezítláb, és baromi hálás leszel otthon, hogy megint fölveheted. De nem vagy a szürke hétköznapokban, mert nem értékeled nagyra. Nem értékeled nagyra azt, hogy egészséges vagy, vagy nem vagy annyira beteg, mint amennyire lehetnél. Nem értékeled nagyra azt, hogy látsz, hogy ízlelsz, hogy hallasz, hogy szabad akaratod van, hogy van egy agyad, amivel megértheted a dolgokat, Isten teremtését felfoghatod, hogy egy olyan országban élünk, ahol egyenlőre még demokrácia van, és ahol még te magad döntheted el, hogy hogyan éled az életedet. Hogy lehetőségekkel élsz, politikai, gazdasági és társadalmi ajtók lehetőségei tárva nyitva állnak előtted. Hálával élni. Hálás lehetsz azért, hogy a neved be van írva az élet könyvébe. Hálás lehetsz azért, hogy azt az életet, amit élünk, egy örök élettel éled. Nem tudom, hogy emlékeztek-e gyerekkoratokban, amikor videójátékoztatok. Emlékszel még ilyenre? Mindig új életet adott. Emlékeztek? És hányszor kívántam azt, hogy bárcsak az életet is lehetne így élni? Hogy elszúrhatom, és aztán újra kezdhetem, hogy új életet kapok. Elszúrtam, de új lehetőséget kapok mindig. Így éled az életedet. Ez a valóság. örök életed van, és minden reggelt tiszta lappal kezdesz. Minden imádat, ahol megvallottad a bűnödet, azzal zárod, hogy tiszta lapot kaptál. Istentől egy vadonatúj, hófehér lapot. Pillanatról pillanatra vadonatúj vagy, hibátlan. Hálásnak lenni. Hogy van egy Isten, aki mindent ural, hogy nem a fatalista, vak véletlen, előre meghatározott, kegyetlen sors irányítja az életedet, hanem egy személyes Isten, aki ráadásul annyira szeret, hogy mindenét odaadta érted. Ámulatos. Hálásnak lenni. Hálásnak lenni. És az élet megtelik értékekkel. Megtelik értékekkel akkor, amikor gond van az üzletedben, megtelik értékekkel akkor, amikor nem tudsz kifizetni egy számlát, holott már szeretnéd, megtelik értékekkel annak ellenére, hogy az adósságod, amit már rég törleszteni akartál, esetleg még növekszik, megtelik értékekkel annak ellenére, hogy a programodat keresztül húzta, nem tudom micsoda, azok ott vannak. És tudod, miközben esetleg rohansz valamán, és eközben a rohanás közben egyfajta véres kardot hordozva az életben, ismeritek ezt a szindrómát? A véres kard szindrómát? Amikor nekem van egy ügyem, ami jogosnak tűnik, igazságosnak tűnik, ezért az ügyért harcolva egy önigazságban élem az életemet, mint igazságharcos, aki azt mondja, hogy én a karrieremért dolgozok, ne viccelj, ne gyere nekem itt azzal, hogy álljak meg és szagolgassam a rózsákat az út szélén, én akarom vinni valamire. Én megtaláltam az életnek az igazi értelmét és lényegét, és figyelj, ne zavarj engem össze a részlet, igazságharcos. Van egy képem, egy illúzióm, amit kergetek, és kard van a kezemben, meg is védem ezt az elképzelést, miközben ezt teszem, valójában kirabolnak. Valójában kirabolnak. És a legnagyobb csalódás ennek a becsapottságnak a végén az, amikor eléred a célodat. És az a módszer, amivel eddig alulértékelted az élet örömeit, ajándékait, ahogy a kezedbe kerül az elért célod, alulértékeli ezt az elért célt is. Ezt érted? A hálátlanság ami életben maradhatott, miközben egy hamis cél után futottál, ugyanúgy lecsap a célodra, amiért a véredet adtad, és a végén semmi sincs a kezedben. Egy ámulatos és gonosz csapda, amiben könnyen lehet élni a hétköznapjainkat. Hogy jön ez ide? Hogy kapcsolódik ez ahhoz, hogy Schlinglock Zoé megszületett. Nagyon érdekes. Gondolkoztam tegnap, és a következő kérdést tettem föl, miközben ott feküdtem a feleségem mellett, és borzasztóan fájt neki. A férfiak, akik ott voltatok a feleségetekkel, amikor szült, vagy asszonyok, akik már szültetek, jobban tudjátok, de ez borzasztóan fáj. Tehát úgy értem, kegyetlen. És te nem úgy, hogy tudod, a kalapács, amikor jó nagyot rávágsz az ujjadra, és még tudod, miután rávágtál, megnézed, és már lila, tudod. És tudod, egy pár másodperc, egy perc, és múlik, tudod? Leborult, mint én marha vagyok. És eltelik egy perc, és fogod, és ugyanarra az ujjadra rávágsz még egyet. Ugyanakkor erővel. És ezt csinálod 4 órán keresztül. Ha? Ez jó? Ez jó? És egyre jobban fáj, tudod, ahogy az előző fájdalom már meggyötörte, és egyre nagyobbat ugyanarra az ujjadra, körülbelül 1,5 percenként. Ez jó? És nem tudsz mit csinálni, csak jön, tudod. Jön a fájdalom, érzed, hogy jön, és aztán, mint egy ilyen ívben fölcsúcsosodik, leural, eleinte még tartod magad, de aztán, ahogy őrli föl az erődet, ámulatos. A feleségem egy hős. olyan méltósággal, olyan hiszem emberfeletti kitartással tűrte, hogy de kegyetlen. Úgyhogy Sanyiban csendben megfogalmazódott ez a kérdés. Miért fáj ez ennyire? Miért fáj ez ennyire? Ti tudjátok? Lapozzunk egy Mózeshez. Egy Mózes 3. 16. vers. Ez a bukás után van, és Isten éppen átrendezi a világegyetemet, mert Ádám evett arról a fáról. Átrendezi a világegyetemet. Úgy értem, megváltoztatja a törvényeit, megváltoztatja az alapszabályokat, az áldásból épp átkot csinál. És az asszonynak ezt mondta, igen, megnövelem terhességet, fájdalmát, fájdalommal szülött gyermeked, mégis vágyakozol férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Miért fáj ez ennyire? Isten miatt. Isten döntött úgy, hogy fájni fog. És a vallásos szív azt mondaná, hogy ez büntetés. Persze, mert Éva volt az a marha, aki evett abból a gyümölcsből elsőnek. Ez a büntetése. De ez nem így van. Ez ámulatos. Ez nem így van. De mennyire, hogy nem. És az egyik dolog, amit tegnap és ma tanulok és tanultam, az azzal kapcsolatos, hogy milyen nehéz megérteni, hogy ki vagyok én, ki vagy te, és hogy kicsoda Isten, és hogy milyen a kapcsolatunk, és hogy milyen baromi nehéz igazán helyesen értékelni mindazt, amink van. Hogyan értékelem Istent? Hogyan értékelem azt, amivé ő teremtett? Hogyan csinálom ezt az egészet? És Isten zseniális. Amikor Ádámot megteremtette, felnőttnek teremtette. És képzeljétek el, hogy milyen nehéz lehetett egyik pillanatról a másikra szembesülni egy világgal. Egyszer nem vagyok, és egyszer csak vagyok. És felejtsd el a történelmedet, ahogy felnőttél, és megtanultad, hogy mit jelent embernek lenni és élni. Hanem csak ott vagy, és semmit nem tudsz. Hogyan érted meg az életet? Azt, hogy mi van, és hogy van, és gondolkoztatok már ezen? Lehet, hogy nem, de ne viccelj, a teremtésnek, a létünknek ez az egyik alapproblémája. Hogy a semmiből Isten megteremtette az embert, a porból, oké. Ő akart minket, és utána valahogy, ugye szabad akarat, valahogy kommunikálnia kellett felénk, hogy mi van. Megszületett, és mint ott van a kis Zoe. Igazgatónő leszel. Se kép, se hang. Hogyan? Tehát hogy lesz belőle? Értitek? Isten megteremti az embert, és hogyan mondom el neki, hogy én vagyok Isten, és ő az én gyermekem? És hogy mit jelent? Mi az, hogy gyermek? Mi az? Hát, aki olyan, mint én, akkor te? Nem, csak olyan, mint én, de nem én. Mi az? Értitek? Mit jelent embernek lenni? Te tudod? Tudom, hogy van egy ilyen csípőből előhúzott sablonválaszod rá, ami több-kevesebb igazságtartalommal bír, de ez az arany. Tudod, mit jelent? Az arany benned? Az az érték, ami változhatatlan és független a teljesítményedtől? Úgyhogy Isten mit csinál? Isten azt csinálja, hogy nem a légüres térbe teremtett minket, és nem vakon, hanem teremtett körénk egy valóságot, egy világot, és minket egy módon olyan kapcsolatokkal abban a valóságban, amelyek nagy mértékben jelképezik a vele való kapcsolatunkat. A föld, mondta egy árnyék, vagy ez jó szó, árnyéka a mennynek. A földi életünk egyes kategóriái, mint szabad akarat, személyesség, házasság, gyermekszülés, modellezik az Istennel való kapcsolatunkat, az Istennel való valóságunkat. Mi az, hogy gyerek? Mi az, hogy szülni? Mi az, hogy vajudni? Isten azt mondja, hogy a gyermekem vagy. Mi az, hogy gyermeked vagyok? És akkor mit csinál? Azt csinálja, hogy férfivé és nővé teremti az embert, és megengedi, hogy az ember is idézőjelbe téve teremtsen egy másik embert. Hogy annak a gyereknek az Istene légy, amíg fel nem nő, hogy értsd, hogy mit jelent apa és gyerek, anya és gyerek, Isten és ember kapcsolata. Ezek a jelképek, ezeket a képeket használja. Szülő és gyermek, fej és test, férj és feleség. Ezek azok, érteni akarom, hogy kicsoda Isten nekem, és én ki vagyok neki, és milyen a viszonyunk, és mennyire szeret engem, és mi adja az értékemet, és hogyan kéne élni, és mi fontos, és mi nem. Mit jelent őt félni? És nézd ezekre a képekre. Ő a fej, te vagy a kéz. Ő az apa, te vagy a fia. Ő a vőlegény, te vagy a menyasszony. És ezek a képek segítenek megérteni valamit, ami a legvégső valóság, a legteljesebb szigorral, tekintéllyel létező valóság, a menny, az igazi házasság az nem férfi és nő között van, hanem Isten és ember között. Az igazi szülés az nem az, amikor az asszony megszüli a gyermeket, hanem amikor Isten megteremti az embert. De hogyan működik ez? És ezért Isten teremt egy világot, amiből kiolvashatom. És figyeljetek, azt mondja, hogy van ez? Elbukom, és fájdalommal szülöm a gyermekemet. Ez büntetés. Nem. Következmény. És büntetésként is értelmezhető, de nem. Ez az átok azért van, hogy az ember, aki elszakadt Istentől, ne maradhasson meg ebben az elszakadt állapotban. Istennek meg kellett változtatnia az ember valóságát, mert a bűnnel a valóság mint olyan megváltozott. És figyelj, nem tudom, hogy ez mennyire pontos, de tegnap, amikor gondolkoztam rajta, hogy miért kell az asszonynak fájdalommal szülni a gyermekét, akkor erre jutottam, hogy könnyen lehet, hogy azért, mert a bűn miatt Istennek is fájdalommal kell szülnie minket. És sehogy másképp nem tudja megértetni velünk, hogy milyen nagy árat fizet értünk, csak azzal, hogy eljött Jézus Krisztusként, és megmutatta, hogy mit tett értünk, élt, szeretett minket, és aztán szó nélkül eltűrte a halált, a kegyetlen kínzást, és ezzel megmutatta, hogy mennyire szeret. És aztán megmutatta egy olyan módon, hogy minket beletett az ő szerepébe. Apákként szerethetjük a gyermekeinket, anyákként megszülhetjük a gyermekeinket, és átélhetjük, hogy milyen árat fizetett Isten értünk. Fájdalommal szül meg minket. És amikor ott feküdtünk Encsivel a szülőszobán, akkor Encsi mondta nekem, hogy kicsit beszélgettünk erről, és mondta nekem, hogy mondtam, hogy látod, hogy milyen nagy értéke van, mert hogy vállaltad érte, Zoéért, ezt a fájdalmat. És aztán mondta, hogy pedig nem kellett volna. Lehetett volna császárral szülni, lehetett volna epidurális érzéstelenítést kérni, de nem akarta a feleségem. És 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 mi történik-e közben? Megtanulod hihetetlenül nagyra értékelni azt, ami történik. Az ár miatt, amit fizetsz érte. 9 hónap terhesség. Encsinek megváltozott az egész élete, ugye? 9 hónapig egy medicinlabda van kötözve a hasadra, amelyik elszívja az erőd felét, és belülről boxolja a vesédet, és minden szervedet, amit elér. És belülről, tudod, nem kívülről. Mesés, az belülről jön. Érdekes lehet, ezt férfiak sose fogjuk átélni. És aztán több óra keserves fájdalommal szülöd meg, és a Dani kérdezte tőlem a reggel, hogy milyen, mennyire ámulatos, amikor megszületik egy gyerek. És azt mondtam neki, hogy figyelj, amit előtte nem tudtam, az az, hogy a szülés előtt van egy terhesség és van egy vajudás. Ha az nem lenne ott, akkor csak, hát ott egyszer csak van egy gyerek, és... De így az van, hogy atyavilág lét megszületett. Micsoda ára volt. Micsoda dolog ez. Mekkora érték. És hogy Isten így szül meg minket, embereket, vajudva, hatalmas árat fizetve, az életét feladva, érted? Hogy aztán te a gyermeke légy. És mindent, amilyen van, azt odaadja neked. A menny soha többet nem ugyanaz, ami volt, mint ahogy a mi életünk soha többet nem lesz a kis Zoé miatt ugyanaz, ami volt. És mi akartuk őt, és akartuk, hogy így jöjjön, mert nagyra értékeljük. És aztán, ahogy megjön, és ezen a fájdalmon keresztül az értéke bebetonozódik. Mint ahogy a tiéd Isten szemében, és mint ahogy Isten értéke remélhetőleg a te szemedben. És Máté 6:19 azt mondja, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák, ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. És nem erről akarok beszélni, de ez miről szól? Ez arról szól, hogy ne hagyd, hogy üveggyöngyökkel kiraboljanak. Ne add oda az aranyat üveggyöngyökért. Persze, gyűjts kincseket a földön, de ne csak az a kincs, ami csak a földön gyűjtetik, az üveggyöngy. Azt elrabolják, azt a rozsda megemészti, az elfecsérelt erő és energia. De ha gyűjtesz magadnak kincset a mennyben, ami mindössze annyit jelent, hogy hitben élsz, és minden, amit a földön csinálsz, mennyei kincsé válik, mert hitben élsz, mert Istenre nézve teszed, az örökké megmarad. De itt jön a tanács, 21. vers, mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. Ahol a kincsed van, ott lesz a szíved. Mit jelent a kincs? A kincs az, amit nagyra értékelsz. A kincs az, amit tisztelsz. Ahol a kincsed van, oda megy a szíved. Az életed irányultságai, motivációi, szándékai, a fókuszod ott lesz, ezt jelenti a szív, ahol a kincsed van. Ahol a nagyra értékelésed van, ahol a tiszteleted van, az a dolog lesz az életed központja, azt fogod követni, azt fogod nagyra értékelni, azután fogsz menni, a vágyódásaid, a vonzalmaid, a természetes gravitációd ebbe az irányba fog esni, ahol a kincsed van. Vigyázz, hogy mit választasz kincsnek. El tudod szúrni az életedet azzal, hogy rossz kincset választasz magadnak. És utána azt mondod, de hát nem tehetek róla, ezt szeretem, a szívem ezután, ezt követem. Vigyázz, a következménnyel mentegetőzöl. Az, hogy a szíved megszeretett valamit, az annak a következménye, hogy előzőleg kincseddé emelted. Érted ezt? Kincsként kezeled az üzletedet 3-4-5 hónapig, és utána ő uralja az életedet, mert már megszeretted. És a szíved követi az üzletedet, és nem vagy már a magad ura. Az üzleted a rabszolgád kéne, hogy legyen. És neked kéne a zsebedben hordanod, ahelyett, hogy ő hordana téged a zsebében. Az élet gondjai, a hétköznapok terhei a te szolgáid kellenének, hogy legyenek. És a kincsed pedig Isten kéne, hogy legyen. Az, akinek te a vagyúdva megszületett gyermeke vagy. Akiért ő nagy árat fizetett. Akinek te a legnagyobb értéke vagy. És aki ura minden részletnek az életedben. Őt kéne, hogy féld. Őt kéne, hogy kincsként kezeld az életedben. És a szíved, hogyha hozzá zuhan, hozzá fókuszál, ha őt keresi, akkor Máté 6.33 szerint, ami itt a következő vers, nem sokkal rá, minden egyéb ráadásban megadatik neked. Keresd először Isten országát és igazságát, és minden egyéb ráadásban megadatik. Ne add oda az aranyat üveggyöngyökért. Elmélkedj ezen, kicsoda Isten és ki vagyok én. És én tegnap kaptam egy leckét. Én az vagyok, akit Isten vajudva szült. Én az vagyok, aki örökre megváltoztatta az ő valóságát. Az vagyok, akinek ő mindent odaad. De szabad, még csecsemő, alig értek, felnövök idővel, döntök, és a döntéseim szerint öröklöm, és élvezem azt, amit öröklök. Ő pedig nekem az atyám, aki az atyám. De nehéz. Olyan vagyok, mint ő. Te olyan vagy, mint ő. Változtat ez az életeden? Remélem, mert ez az az arany, amiről a Gyuri beszélt, amely nem függ attól, hogy összezúznak-e, hogy átformálnak-e, hogy tűzbe vagy vízbe dobnak. Az életed függetlenné válhat attól az őrülettől, amiben a hétköznapokat éled. És megtelhet rengeteg hétköznapi kincsel, ami mindössze abból fakad, hogy a megfelelő dolgot értékeled nagyra. Istent, az ő országát és igazságát, az ígéreteit, az áldásait, azt, ami az ő kezéből jön, és ahogy az ő kezéből jön. És az életed tele van kincsekkel. A férjed, a feleséged, a gyerekeid, az egészséged, a nap, hogy süt rád, a pohár víz, amit megittál, a lehetőség, hogy beszélgethettél egy barátoddal, hogy valaki megbocsájtott, hogy te megbocsájthattál, hogy eltölthettél még 24 órát ezen a földön, hogy készülhettél az örökké valóságra, hogy a neved be van írva az életkönyvébe. Hogy Isten gyermekei vagyunk. Olyanok, mint ő. Amen. Amen. Úgyhogy, atyánk, csak kérünk, hogy taníts minket. Mutasd meg nekünk ezt a valóságot. Azt, amit te teremtettél. Tágítsd a megértésünket. Add, hogy szakítsunk a becsapottságunkkal. És kövessünk téged teljes szívünkből, lelkünkből és erőnkből. És hadd kapjunk minden egyebet ráadásba, amit a világ kincsként tesz elénk, az üveggyöngyöket, Uram, hadd kapjuk meg ráadásba, miközben az igazi kincshez ragaszkodunk. Uram, és ez te vagy, és hogyha van köztünk valaki, aki még nem fogadott el téged, akkor itt a lehetőség. Fogadd el Jézus Krisztust, mint a megváltódat. Egy egyszerű ima, mondd neki, hogy elfogadlak. Te vagy a kincs. Te vagy az, aki meghaltál a bűneimért. Kifizetted azt az adósságot, amit én sose tudtam volna. Te teremtettél engem, te teremtesz most újjá, adj örök életet. Ha elmondtad ezt az imát, örök életed van, tudd. Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen.